Silhouette. Szabó Magda drámájának rádióváltozata. Rádióra alkalmazta Varsányi Anikó. Második rész.
Orvost! Orvost!
Orvost azonnal! Mit állsz? Rohanj Barabás doktor!
Igenis! Barabás doktor! Barabás doktor!
Csak múló rosszul itt,
ugye? Ó, Istenem! Ő az utolsó ebben a búsmenetben.
Nem utcon.
Itt vagyok. Jó. Nyugodjon meg, asszonyom. Nyugodjon meg. Nem lesz semmi baj.
Hozzak vizet.
Szólnak, ha kell. Menj vissza a konyhába, és törődj az ebéddel.
Nem kellene megpróbálkozni egy kis borral?
Hallottad, mit mondott a nővérem? Ha a gyerekek éhesek, tálalhatsz meg.
Ne bámulj, mi sem tudunk többet nálad.
Menjen is.
Hol találkozott vele?
Cucortól jövet az utcán. Kicsit riadtnak látszott, mint akit zavar a sok ember. Gondoltam, elkísérem hazáig. Eleinte nem volt semmi baj, de ahogy a ház küszöbét átléptük, összecsuklott. Azt hittem megbotlott. Sötét a kapuaj.
Sajnos. Mikor a lakást kivettem, akartam is figyelmeztetni.
Hát először még fel tudott állni, de a fél emeleten újra térdre bukott, és amikor lehajoltam hozzá, láttam, hogy nincs magánál.
Hát akkor ezzel indul az új élet Kisfaludi Károly hajdani otthonában. Kinevettem a nővéremet, pedig ő érzett valamit. Aggódott.
Kisfaludi nem akar határtani legkedvesebb tanítványának. Inkább, mint jó szellem áll a beteg ágya mellett. Nem szerencsés, ami történt. Nehéz óra ez, mindenképp ne terheljék fölöslegesen rémképekkel.
Most mi történik?
Megvárjuk, mit mond az orvos.
És ha azt mondja...
Erre gondolni sem lehet.
Akkor Isten megszánta Mihályt, és lemetszette róla a földi szenvedések kötelét.
Isten csak rá gondol? Rám nem?
Ha annak idején önt állította mellé, önről is kellett, hogy határozzon. Ezt a kötést ő kötötte.
Már döntött, érzem. Ellenem. Elmegy, meglátja. Isten felbontja a kötést. Tudjuk mind a ketten, maga a barátja, én a felesége vagyok. Az ország majdnem elvérzett, ő egészen. Elhagyta a múzsa, a hajdani pártfogók külföldön, a sírban vagy sehol. Elege van mindenből. Csongor elfáradt, aludni akar.
Ha imádkozni akar, elfordulunk, hogy ne zavarjuk.
Ne tegyék. Ha imádkozom, nézheti mindenki. Nem szégyellem a hitemet. Mikor látott engem vallástalannak? Vagy súlyos pillanatban gyengének? Mikor?
Gyengének egyszer. Az esküvője napján. Amikor az oltárhoz ért, azt hittem összeesik. Pedig csak letérdelt.
Barabás doktor!
Agyszélhűdés. Abból az irgalmas fajtából, mikor csak pillanatokra tér magához, és nem jut el a tudatáig, hogy szinte teljesen béna.
Van remény, hogy rendbe jön?
Nem csak az egyház, az orvostudomány is ismer csodákat. Évek óta beteg, évek óta toldozgatjuk az életét. Laura asszony eleget ápolta már, tudja, hogy a mesternél nem lehet hétköznapi válaszokat adni, határozott igent vagy nemet mondani. Laura asszony, arra kérem, üljön mellette. Lesse, mi formálódik a száján. Fontos a legkisebb sóhaj vagy dadogott szó is. Tudnunk kell, mit mondana, ha képes volna beszélni.
Én óránként felváltom a húgomat.
Csak a felesége ápolhatja. Ne vegy ez okon, de egy nagy beteg teste hamarabb válaszol az ismerős érintésre. Ha van valaki, akinek kedvéért, ha csak egy percre is visszatér abból a semmiből, amiben most lebeg, az ön, Laura asszony. Olvasson fel neki. Talán eljut a tudatáig.
Hogy mi lesz az utolsó szava? Ezt akarják tudni? Az se lehet magánügye a nyomorult feleségének?
Hallgass, Lulu.
Fel se fogod, hogy meg akarnak rabolni! Hát nem áldozott még eleget a húgom? Ja, Istenem, Lóri, mit adj még oda? Hát ez sem lehet az övé, az utolsó órája. Nem volt még elég, amit ráterhelt ez a valaha tündöklő élet.
Hagyd, Lulu.
Lori, én csak...
Értelek én, Lulu. Én... Ha segíteni akarsz, nézd ki a gyerekekhez. Veszedelmes és félelmes gonosz távoztatója. Szerencsétlen dolgok jóra hozója. Magasztallak. Szentnek vallak védelemnek angyalát, Szent Mihaelt, nagy patrónust, gonosz erők rontóját.
Szent Mihaelt, nagy patrónust, gonosz erők rontóját. Ki beteghez, elesethez maga kedvén alászál. Tekintetes, édes, kedves, kellemetes rózsaszál. Hazajött édesapád. Ne nyaggasd, mert neki sem engedek.
Jobban van.
Tűrhetően. Csak türelmetlen.
Nyári hőségben megkötözve.
Édesapám, oldja le.
Mit mondtam, fiam? Himlős vagy. Nem tudod megállni. Oda kapsz, ahol a száradó hólyag viszket. Felfakasztod, ott marad a helye. Nem lesz lány, aki hozzád menjen feleségül. Kiválasz ragyás vőlegényt, ha sima arcú is akad.
Mire házasodik, lesz azon még kardvágás is. Járt itt az orvos, Anna?
Miért járt volna?
A gróftól, ha náluk végzett, idejön. A nádasdi birtokon meg kell állítani a ragályt. A gróf volt olyan kegyes, megbízta, nézze meg a mi gyerekünket is.
Az ajtóból. Onnan megnézheti, de az ágyához én nem engedem.
Anna, ez nagy kitüntetés. Hogy képzeled, hogyha valóban megtiszteli a házat, elutasítom a kenyéradó orvosát?
Maga csak adja a grófnak a kenyeret meg a bort, mert maga a gazdatisztje. De az orvos az én házamban nem jön. Mondom, rám nem hoz orcapirulást, amikor két vármegyében én vagyok a doktor, a patika.
Tudom, hogy értesz hozzá. Neked felelnek a füvek meg a virágok. De az orvosnak, ha eljön, meg kell mutatnod a fiadat, mert én az állásommal nem labdázhatok.
Parancsolja meg, édesapám, hogy lemessék a zsinórokat. Moccani sem lehet ebben a rabságban.
Ne ficánkolj, mert ebben anyádnak igaza van. Ha kiszabadít, sebzed magad. Hogy kórodát csinált a kúriánkból és a környékből, amiatt a te betegséged nélkül is szólni akartam. Anna, Székesfehérvárt van is fotály. Az én házam nem lesz mindenféle nyavajások gyűjtőhelye. Itt nyílnak az ajtóm előtt, a lábamat ölelgetik, a nevemet kiabálják, rázzák a sérült kezüket, lábukat. Mindenki hozzád jár kenőcsért, gyógyszerért. Szerintem a fiunk is azért lett himlős, mert valamelyik poklos ráhozta a nyavaját. Mérsékeld a kenegetés, kötözgetést. Mert a valódi betegek mellé ide szoktatod a munkakerülő koldúsokat is. Hát ezt nem tűröm.
9. napja ülök itt ebben a szobában, és őrzöm a gyermeket. De azért egyszer sem hiányzott a kegyelmed ebédje, vacsorája. A házat nem veti fel a szemét. Én nem kérdezem, mit csinál, amikor nincs itthon. Az a maga dolga. Ez meg az enyém. Krisztus Urunk azt parancsolta, el nem ulasszuk az irgalmasságot. Gyónja meg, ha bemegy Fehérvárra, hogy szeretetlen szívű.
Anna, lánynak olyan voltál, mint egy szál gyöngyvirág. A pilládat se emelted fel. Ha szóltak hozzá, csak hallgattál. Szelíd voltál, mint a bárány. Most mit utasítgatsz engem? Én vagyok itt a felelős mindenért. És ha én nem leszek, Mihály a legidősebb, ő felel majd helyettem a te sorsodért, a testvéreiért és a földért. Ha az anyjától pazarlást tanul, ő is pazarló lesz. Hogy hagyjalak magadra, ha egyszer el kell mennem?
Szűz Máriám, miket mond? Hát mi vagyok én, kenyérpusztító?
Préda, az vagy. Olyan áldott jó szíved van, hogy kicincognak tőled, vetőmagot, szénát, kukoricát, a disznót is idegeneknek hízolom.
Isten rendelte így.
Isten úgy rendelte, hogy ésszel éljünk. Anna, engem is adakozónak neveltek otthon. De nem vagyunk nádasdi grófék, és nem költhetünk annyit adakozásra, mint a grófné, és nem tarthatunk isfotályt. Amikor átjöttem az udvaron, láttam a hosszú asztalokon pecsenyét. Levágattad a fél baromfi udvart. Sütöttél nyalánkságot is. És felmetszettél annyi dinnyét, hogy az udvarra jön a megye minden darazsa. És azok... A női valakik hogy kerültek ide? Azoknak a városi hatóság pántlikát köt a hajukba. Úgy veri ki Fehérvárról, hogy ne rontsák a jó erkölcsöt. Mit keresnek az én házamban azok a szemendék?
Ma Szent Mária Magdolna névünnepsége van. Mit tehetnek arról azok a szegény megesettek, hogy az utcére kerültek? Egyszer minden esztendőben meghívom az én szegény Magdolnáimat, hogy legalább egyenek valami jót. Még eddig nem érte itt őket, csak most. Sajnos. A bűnbánó szent neve napján megvendégelem, és ellátom őket, amivel tudom. Gönceiket frissre cserélem, azért fonok annyit, hogy legyen elég gyolcsom.
Még jó, hogy nem érted, fiam, mit létesít anyád a mi tisztes hajlékunkban. Anna, égessel mindent, ahogy átöltöztetted őket. Hogy adsz számot arról, ha felszedsz valami betegséget a nagy jó szíveddel? Még ha a parasztokat kúrálod, hát azok a mi parasztjaink, de cemendéket ápolni? Égbe kiáltó!
A zsinórd, ha leoldhatnám, csak egy kicsit, édesapám.
Fiam, ha még egyet csipogsz, hogy meleged van, betegen is megjárhatod. Tudom, hogy meleg van, de a zsinór marad. Kérd meg apádat, mert én most haragszom rá, és nem beszélek vele. Kérd meg, hogy el ne mulasszon derékig mosdani a kisebbik kádban. Tele van ecetes vízzel. Szóljon odakint Sárának, hogy adjon neki ebédet. Nekem meg küldessen be egy szelet dinnyét. Még mindig itt van? Hagyjon el bennünket, ha nem szeret.
Én nem szeretlek, áldott. Nem is érdeklődöm, milyen célra vágattad le a legcsinosabb kisborjút.
Jobb, ha tudomásul veszi. Én ilyen vagyok. Ehhez értek. Betegséghez, jószághoz. És meg nem merjen halni nekem én előttem, mert megölöm.
És mi lesz, ha nem lesz több levágni való, kisborjú?
Ha már nincs mit adnom, elmegyek.
Hová, áldott, hová? A szüleid meghaltak. Nincs senki rokonod. Csak én.
Hát, eddig még kegyelmeddel mindig el tudtam boldogulni.
Na látod. És itt van 7 gyermek. Tönkre jutunk, ha nem vigyázol, Anna.
Égbe visz, Magdolna asszony, mert szánalom van a szívemben. Ne sírassa azt, ami földi, ami pótolható.
Anna. Még mindig az a babonás régi szépség vagy, aki hajdan a réten táncolt, és a virágoknak énekelt.
Ne udvaroljon, pogány! Menjen mosakodni! Az orvosra pedig, ha bemer jönni, az egész fertőtlenítő vizet rálocsolom.
Fiam, az anyád nem érti, értsd meg te. Egy szó tartja az emberi létet, mint zászlót a rúdja. Egyetlen egy, amit sose felejts. A felelősség. Ha egyszer nem leszek, te fogod vissza az esztelen jóságot, a mértéktelen indulatokat. Erre a szépséges sárga rigóra, aki a világra hozott. Nem bíznék egy mérő búzát, mert elosztogatná, ti megéheznétek.
Pedig rám bízhatná Tündér Ilona kertjét is.
Menjen innen, délszaki tündér.
Én megőrizném az összes aranyolmát. Be is főzném.
Isten segítse, Csongor.
Tündér te, de legyen tünde. Ha nem békétlenkedel, elmesélem.
Valamit mondott. Aranyalma.
Mit hallott még?
Azt mondta Tündér Ilona. Tünde. Meg azt is mondta még Sárgarigó.
Sárgarigó?
Nem áll össze a kép. Azt is suttogta Zsinór. Hmm.
Talán szorosnak érzi maga körül az egész nyomorúságos világot. Ami másnak elnyomás, az őt kötélként szorítja. Vigyázzon minden szavára, mert a beteg hall mindent. Hogy érti-e, amit érzékel, azért nem kezeskedem. Az orvostudomány nem sokat tud erről az állapotról. Minden elképzelhető.
Jó, jó, visszamegyek.
Semmi.
Semmi. Tulajdonképpen már majdnem meghalt.
Csak menjen el. Mindjárt szeplőtlen lesz a neve ismét. Hogy bemacskoltál, Úristen.
A halál majd elrendez mindent. A halál nagy maszkmester. A legnagyobb.
Sose bocsátották meg neki, hogy elkerült a börtönt. Ha tudott ágálni, hogy itt kell élnünk, halnunk, legalább elesett volna ő is. De csak a lassan tápászkodó ország hangulatát rontja keserű képeivel.
Uram, meddig haragszol?
Március 15-én.
Jaj, be későn ismertelek meg, égi szépség.
Én tudom igazán, hogy március 15-én ott volt mindenütt, ahol a többiek.
Mikben nem voltál?
De fél óránként hazarohant, mi van a nagybeteg gyermekével, aki április első hetére már halott volt.
És kívánság.
Neki március idusa nem hajnalhasadás volt.
Általad remélem az
ínség. Elsőszülött kisfia halálhörgése kísérte a diadalmenetet.
Lelkemet,
azt hittem, a gyermeke
most
után pusztult.
Most is minden óráján a nap felte
a feleségi segítette át a tragédián. Pedig neki se lehetett könnyű.
Mit akarsz mondani?
Megnézem. A mester alszik. Laura asszony, még hosszú és fárasztó lesz a nap. Kell, hogy a nemzetes asszony is pihenjen. Most majd én maradok a mester mellett. Szükségem lenne mosdótára és törlőkre. Nyírkosnak érzem a bőrét.
Ínségről és vigasztalásról olvastam neki, és amintha azt suttogta volna, Néri Szent Fülöp. Ki az a Néri Szent Fülöp?
Szombat van, holnap, ahogy szoktuk, együtt megyünk misére. Remélem, Kiki elvégezte a gyónást, mert holnap áldozunk.
A kisasszonyt magam kísértem a főtisztelendő úrhoz.
A két fiatal úr?
Az úrfiakat én adtam, vettem át. Mehetnek holnap áldozni ők is.
Nincs számomra megvallani valója senkinek? Gondolkozzanak csak. Valamennyien. Nem történt semmi? Amit meg kellene beszélniük azzal, aki ezt a külön kis világot átlátja és egyben tartja? Atyukkal és gazdájukkal?
Nemzetes úr, remélem jól értettem, hogy használhatom a kastély könyvtárát, és olvashatom az ideérkező folyóiratokat is szabad óráimban, amikor megteszem.
Csak csinyán vele! És a fiaimnak csupán megfelelő könyvekből olvasson föl. Az irodalom nem veszélytelen. Ha nagyon szegény és elmaradott a nép, az írástudóknak különösen vigyázniuk kell. Erre ideje korán tanítsa meg a fiaimat, nevelő úr.
latin és görög versezeteket olvastatok velük. Úgy vélem, az ókori példázatok hasznukra válnak.
Az epikus példázatok csak ugyan nevelő hatásúak lehetnek. De Horácius-t mellőzze, nevelő úr. Van vers, amit én is szeretek. De nem bízom a költőkben. Pénzük semmi, éhen halnak, elkallódnak, épp hogy tengődnek. A költészet művészet, nem foglalkozás. Ébredő virágok illata, boldogtalan szerelem. A leányok elolvassák, megsiratják, és elfeledkeznek arról, hogy az asszony sors kijelölt, amiről atyuk dönt. Veszélyes holmi a vers. Ezt a képtelen zöngeményt egy rózsakelyhében találtam. Hallgass meg, leányom, neked szól. Sárga hajú tündér, te neked szól, és a hazának minden szó és szent akarat, mert akarom, hogy akarja a sorsod. Nevelő úr, milyennek találja ezt a verset?
Kócos a latinos verselése, aki írta sietetet.
Akár sietett, akár nem. Perccel Adélt, legyen akármilyen mesebeli haja, senki nem merje sárga hajú tündérnek nevezni. Perccel Adélnak megvan írva a sorsa. Jöhet érte egész költőcsapat, tolfegyverekkel, akkor is hiába mereszti rá a szemét. Nevelő úr látta a könyvtárunkat, a hetente érkező friss sajtóküldeményeket, de más a haza kulturális emelkedése, és más egy család élete. Ha valaha lesz magyar színház, meg bánom is én akármi új, ami hasznára van a népnek, adakozni hogy ne adakoznánk. De akárki merészel a lányom rózsás kertjébe belépni, és a bimbó szárát körbetekerni buta versorokkal, ne merje átlépni a küszöbömet. Adél, este társaság lesz. Szívesen árfáznál? Vagy parancsolnom kell, mint a múltkor?
A múltkor bántott valami. Olyankor nem hallom a muzsikát.
Nem hallod? Azt te csinálod, balga leány.
Azt én hallom belülről, nem csinálom, apám. A múltkor megsebzett, mert megszégyenített, és nem hallottam semmit.
Sose bántalak, csak nevellek anyát helyett.
Én nem is vagyok itt, nemzetes úr.
Maga Eglantin. Itt van, persze, hogy itt van. Én kértem, hogy legyen anyai nővére ennek a gyermeknek. De hol van? De valahányszor magára nézek, mindig szegény szülei jutnak az eszembe. És megint megszánom. És lassan Néri Szent Fülöpnek érzem magam a kisasszony mellett.
Ez nem az én hibám.
Azt én nem is mondtam. Na, de hol van, ne sírjon. Gyerünk, Adél!
Igen, apám.
Eglantin kisasszony, ki volt Néri Szent Fülöp?
Abból, amit a nemzetes úr mondott, koldusok istápolója, vagy hulladékgyűjtő. Ó, Istenem, minek születik, akinek nem érdemes születni?
Ilyet nem szabad mondani, Eglantin kisasszony.
Árvát magunkhoz venni, akinek egy idegen országban senkie sem maradt, irgalmas cselekedet, és amellett hasznos is, mert az árva németül és franciául egyaránt tud, hiszen lotaringiai Károllyal került ide a familiája.
Sosem értem megkérdezni, hogy hogyan került ide, Eglantin kisasszony.
Anyám meghalt, mikor születtem. Apám elesett a győri csatában az öreg Perccel nemzetes úr oldalát.
Nekem hálásnak kell lennem, mert engem apám korai halála után kegyelemből alkalmazott a nemzetes úr. Heten voltunk testvérek, anyám megroskadt a csapás alatt. Igen, hálásnak kell lennünk, Eglantin kisasszony.
Erre a szépséges sárga rigóra, aki a világra hozott, nem bíznék egy mérő gózát.
Néri Szent Fülöp, nálam van anyám imakönyve. Abból megtudhatjuk pontosan, ki volt. Elfutok érte.
Hogy nevezte el önt a nevelő úr? Szíve van tündérnek.
Nevelő úr bámulatos szavakat talál ki.
Szíve van tündér, sétáljon ki a rózsák közé. Jó.
Leírhatatlan illatú az a tengernap, verte virág.
Már jön is a nevelő úr, az ima könyvéért futott el.
Itt van. Megtaláltam.
A kisasszony édesapja úgy rendelkezett, hogy nem szabad kettesbe hagynom önöket.
De ezt csak Eglantin tudja, szíve van, nem? Ugye, érti?
Bár ne érteném, kisasszony.
Menje, menje már, legyen szíve. Apám megbántotta önt, holott nagyra tartja, de ő már ilyen. Eljöttem helyette azt mondani, ne haragudjék.
Hogy férhetne meg indulat a lelkemben? Hűtlen szolga volnék, hálátlan. A nemzetes úr egy jövőtlen, elárvult kamaszt fölvett maga mellé a kocsiába és idehozott. Mondhat bármit. Nekem, örökre jótevőm.
De ha az az ismeretlen, aki a verset írta, elveszti ezt az egy biztos helyét is, nem tudja elvégezni a tanulmányait és megírni azt a nagy művet, amiről álmodik.
Ön tudta, kisasszony? Tudta, kitől van a vers?
Apám nem fogadná el önt soha. Semmiképpen.
És ha megírom azt a nagy művet, ami egy nemzetet új tettekre, dicső tettekre bátorít? Nagy és szédítő álmot álmodom. Én tudom, hogy valamit rám bízott az Isten. És ha kivárja, akkor az lesz a híd, amelyen...
Ki nem mondja, majd... ki nem mondja. Babonás vagyok.
De megengedi, hogy gondoljam. Vár addig, amíg ki is mondhatom.
Adél kisasszony, azonnal menjen el, a nevelő úrnak vendége jött Fehérvárról. Fusson, Adél kisasszony, ne be a házba, ki a kertbe. Ébredjen, nevelő úr, még nincs baj, de vigyázzon a kis cédulákkal és versekkel, mert mindent én sem tudok kivédeni.
János, édes öcsém, János! Te, csak nincs baj otthon.
Hallom, nevelő úrnak vendége érkezett.
Bocsánatot kérek, nemzetes úr, hogy bejelentés nélkül törtem be ide, de az ügy nem tűr halasztást.
Engedelmet, nemzetes uram, ez itt az öcsém, János, kulcsár a Nádasdy urak kastélyában.
Nádasdy gróf jó barátom. Elhúnyt apjuk, nála volt viccelő.
Gazdatiszt, nemzetes úr, miért jöttél, öcsém? Csak nem anyánkkal van baj?
Baj nincs, csak... Bocsánatát kérem, nemzetes úrnak, de anyánknak sok gondja van, és apánk halála óta Mihály a családfő. Nem kertelek, pénz kellene.
Ne sírassa azt, ami földi, ami pótolható.
Ha kibérelhetnénk egy házat Székesfehérvárot, akkor mi, szerte szóródott gyerekei, legalább újra együtt lehetnénk. Kihez fordulhattam volna máshoz? Nem kell sok, és azzal, amit te adsz, amit adni tudsz. Megegyeznénk a tulajdonossal, és aztán megadjuk neked, ahogy keresünk.
Hogy adnátok? A pénz mindünké.
Eglantin, kérem, szólítsa be Adél kisasszonyt.
Igen.
Milyen derék gyermekek önök? Derék szülők, hűséges gyermekei.
Nemzetes úr, nem szeretném, ha öcsém váratlan kérése gondot okozna. A háztulajdonos majd vár, amíg megkapom a járandóságomat.
Hivatott, apám.
A nevelő úrnak vendége érkezett, lányom. Illő megismerkednem vele.
Adél kisasszony, ő János öcsém.
Fontos tagja a Nádasdy gróf házatájának. Ott dolgozik. Mit mondod, mit is?
Ami adódik, nemzetes úr. Ha a gróf megtart bizalmában, idővel bérelhetek magam is egy cseppföldet.
Isten segítse. Nos, Vörös Marti úrnak pénzre van szüksége, hogy házat bérelhessen. Én odaadom a nevelő úrnak előlegbe, hány havi is legyen. Mondjuk 3 havi bérét. Szóljon, fiatal barátom, elég lesz.
Biztosan. Köszönöm.
Adél, kérlek, add át ezt az összeget a nevelő úr öccsének.
Én? De apám...
Nemzetes úr, talán mégsem annyira sürgős.
Adja csak, nevelő úr. Az irgalmasságot is tanulni kell. Adél, azt mondtam, add át ezt a pénzt Nádasdy gróf emberének.
Tessék, uram, kérem, fogadja el.
Szívből köszönöm, nemzetes úr, megértő jóságát. szegény anyánk nevében is. Isten segítse, Mihály.
Téged is. Várj, kikísérlek.
Nevelő úr?
Igen?
Kívánom, hogy a gyermekeim megtanulják öntől, mi az irgalmasság és a szülők iránti hála és szeretet. Nagyra becsülöm önt, és mióta jobban megismertem családi viszonyait, csak nőtt ez az érzésem. Éppen az ön iránti felelőssége mondatja velem, nem mozduljon ki abból a körből, ahová Isten állította.
Mit tett ön az eszmély megvalósulásáért?
Egyetért a szállam leálló. Mi van a kezében? Jól látom, hogy imakönyv? Ki kereste néri Szent Fülöpöt? Na látja. Most úgy léptünk, ahogy a szent. Adtuk annak, aki rászól.
Bezerédi uram, elülhette a lábát, ugye mozogjon valamit. Szívjon egy kis friss levegőt a plébánia templom körül. Ott mindig megnyugtató a csend. És ha már arra jár, megkérdezhetné a főtisztelendő urat. Ráére ezekben az órákban.
Jól érte.
Igen, jól.
Bocsássanak meg, hölgyeim, nem illenék dohányozni.
Elmegy, Bezerédi.
Fordulnék egyet, oda lenne a kis téren, elszívnék egy szivat.
Én visszamegyek a beteghez.
Akkor most várunk.
Várunk.
Reménykedjünk.
Az emberfaj sárkány fogvetemény. Nincsen remény. Nincsen remény. Kioktatták miatta, hogy nem hagyja beforni a sebeket. Pedig csak azt írja, amit átért. És ez maga a gyehenna. Mások megpróbáltak talpra állni, felejteni. Mihály erre nem képes.
Szegény drágám, nagyon nehéz lehetett neked. Túl nagy színpadra állítottunk annak idején.
Nagy szerepet kaptam. Hiszem, nem rontottam el minden jelenetet.
De semmit sem rontottál el. Én tévedtem. És mégis reménykedem. Mihály máskor is volt már beteg.
De most másképp beteg. Valahogy véglegesen.
Mert nem beszél.
Eltörik az ajkán a szó. Az imént, mikor kegyelemről olvastam neki, egy másik nevet is mondott, nem csak Néri Szent Fülöpét. Azt a nevet ismerem. Azt suttogta Hajnau. Istenem, én biztattam, hogy jelentkezzék önként. Ezt nem képes megbocsátani.
Neve? Vörös Marti Mihály. Foglalkozása?
Nehezen hal?
Csak a pontos meghatározást keresem. Költő és több jelentős állami szerv tagja. Tudományos Akadémia, Kisfaludi Társaság, Színházi Bizottság. Tudományos és irodalmi lapot szerkesztettem, olykor tanulmányt is írtam.
Kifelejtette, hogy politikus is volt.
Ha igen, én mást értek politikán, mint önök. A haza fejlődését, ügyeinek előmozdítását.
Mikor önök, magyarok, elő akarnak mozdítani valamit. Mindig királyuk ellen fordulnak, és a trónt akarják megdönteni. Egyforma a dal, századonként újra csendül. Dalolta a Zrínyi dinasztia, dalolta herceg Rákóczi, most Kossuth kezdte rá. Vesztére. De térjünk vissza. Ön azt állítja, költő. Mit költ?
Többnyire verseket.
Csak lírai zöngeményt?
Epikus műveket is. Színdarabot, kritikát.
Ahogy látom, ön követi tisztet vállalt az országgyűlésben. Melyikben, mikor? Feleljen kérem.
1844-ben Bács megyét képviseltem, majd Budát. 48-ban követtem Kossuthot Debrecenbe. Március 15-e után felkínálták nekem a Pesti Egyetem katedráját,